a mi segítségünk, a keresztelőnkre, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük fennállva, keresztelőre készülve a 412. dicséretünk második versszakát. Szeretettel köszöntünk benneteket az Isten házába. Látod, nem kell elbújni, a többiek is itt vannak, és várjuk, hogy szóljon hozzánk az Isten igéje. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves család, gyülekezet! Nem tudom, hogy mennyire volt tudatos a névválasztása ennek a fiúcskának. Azt a nevet kapta, hogy Mirko Dániel. Utána néztem, hogy mit jelent ez a Mirko név. Ugye Mirkót használja a család, amikor megszólítja őt. Ez egy szláv eredetű férfi név, és azt jelenti, hogy béke és dicsőség. A kettő így együtt. És úgy gondolkodtam, hogy olyan ismerős volt a kettő együtt, hogy béke meg dicsőség. Nem tudom, hogy kinek jut eszébe az a bibliai igevers, ahol együtt van ez a kettő. A Lukács evangéliuma második fejezetében van együtt, a 14. versben, ahol így hangzik, hogy dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ott mennyei hírnökök, földre szállt angyalsereg, zengik ezt a mondatot, és adják ezzel hírül a föld népének, hogy megszületett az Isten egyszülött fia, az Úr Jézus Krisztus erre a földre, és ezért dicsőség a mennyben, és békesség a földön. A kettő együtt, mégpedig ebben a sorrendben. Békességet nagyon szeretnénk, békét nagyon szeretnénk erre a földre. Sajnos azt éljük meg, hogy nagyon nincsen, egyre inkább nincsen. Háborúk dúlnak közelben és távolban egyaránt, nemzetek között meg országon belül is, sőt még gyakran családokon belül is, meg a szívünkön belül is. Talán nem árulok ezzel el nagy titkot, hogy a kisfiú édesanyja rendőr, tehát hogy arra szánta az életét, hogy a békességet, a békét valahol fenntartsa, és lehet, hogy tudna mondani történeteket arról, hogy bizony ez nem is olyan könnyű dolog ebben a világban. Nagy szükség van az ő szolgálataira is. Ez az ige azonban egy sorrendről tanít bennünket, hogy első az Isten dicsősége, mert hogy a dicsőség az nem a miénk embereké, hanem egyedül az Istené. És azért újjong a menny, mert megszületett a megváltó, eljön erre a földre, emberi testet öltött az Isten maga, hogy elhozza a békességet, hogy megbékéltessen magával az Atyával, hogy magára vegye a bűneink büntetését, hogy számunkra az örök életet, az igazi békességet adhassa. És valahol erről beszél a keresztség is, hogy új életet tud adni az Isten Krisztus által, bűneinkre bocsánatot, hogy azután békességben éljünk az Istennel, és tudjunk békességben élni egymással is, mert anélkül nem megy. Nem megy csak új szívvel, csak az Isten közelében. És bízhatjuk az életünket Krisztusra, mert ő annyira szeret, hogy az életét adta értünk, sőt előbb szeretett, mint ahogyan mi viszont szeretni tudjuk. és ő tudja megteremteni itt a földön a békességet, elsősorban a szíveinkben. És kívánjuk ennek a kis Mirkónak, hogy nevéhez hűen adja a dicsőséget mindig az Istennek, és legyen a szívében boldog békessége, Krisztust befogadva az életébe, és ezért imádkozhatunk majd mi is, hogy az ő életében ez igazzá legyen. Amen. Most pedig álljunk föl, és valljuk meg hitünket együtt a gyülekezettel. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig, kedves család, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmációja alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig imádságunkban kérjük, hogy az Isten segítsen meg benneteket. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk és áldunk az életért. Hálát adunk, hogy a te gondolatod, ez a kisfiú, a oltalmazó szereteted megtartotta az édesanya életét, és épségben jöhetett ő a világra. Áldott légy azért, hogy ezt a kisgyermeket is eljegyezted az Úr Jézus Krisztus nevére, a Szent Keresztség sákramentuma által, és kérjük, hogy őrizd meg őt, te adj neki testi-lelki épséget, előmenetelt, te adj neki új életet, hogy a dicsőséget neked adja, hogy békessége legyen, hogy tudja ezt a békességet munkálni, árasztani. Urunk, te áld meg a családot is erővel, szereteteddel, bölcsességeddel, hogy fel tudják őt nevelni. Te légy áldott a gyülekezetért is, a Krisztus testéért, és segítsd, hogy ha eljön az általad megszabott idő, akkor hadd lehessen ő is ennek élő tagja. Jövel, Szentlélek Isten, te légy velünk ígéreted szerint, minden napon a világ végezetéig. Amen. Kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. gyülekezet foglalja el a helyét, készülődjünk az ige meghallására, énekeljük a 666. dicséretünket.
Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi újszövetségi szakaszból, János első levele, 3. fejezetének 12 verséből.
Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim! Most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. Mindaz, aki bűnt követ el, a törvényt is megszegi. Mert a bűn törvényszegés. Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem vétkezik. Aki vétkezik, nem látta őt, és nem is ismerte meg őt. Gyermekeim, senki se tévesszen meg titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem vétkezhet, mert Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, az nincs Istentől, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy láthatjuk, hogy te mennyire szeretsz bennünket ott a kereszten. Hadd adjunk hálát azért, hogy a szívünkben is megszülethettél, és ezáltal Isten gyermekei lehetünk. És hadd kérjünk azokért, akiknek még nem születtél meg a szívében, hogy hadd fogadhassanak be téged, hogy egyek lehessünk te benned. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy az életünkben lerontsd az ördög munkáját, lerontsd a mi bűneinket. Köszönjük, hogy minden bűnünket odavitted a keresztre. És segíts naponként téged követni, veled egyé válni, hogy ne vétkezzünk, Uram. Bocsáss meg, hogy a testvéri szeretetben is mulasztásaink vannak. Sokszor nem megyünk oda a másikhoz, akkor is, ha nem mi vagyunk a hibásak. Sokszor nem mossuk meg egymás lábát, hanem a fejét. Urunk, segíts, hogy tőled tanuljunk meg szeretni, mert te magad vagy a szeretet. Kérünk, hogy erre taníts, és áld meg a mi közösségünket, hogy valóban igazi testvérek lehessünk te benned, és hogy ne vétkezzünk egymás ellen. Kérünk, hogy könyörülj és légy itt közöttünk. Áld meg az ige hirdetőjét és bennünket, a hallgatókat, hogy figyelhessünk rád, és megtanulhassuk azt, amit te üzensz ma nekünk. Köszönjük, hogy vagy nekünk, és szólj hozzánk. Hadd hallhassuk meg a te szódat. Ámen.
A bűnbocsánat evangéliumát Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 43. fejezet 25. verséből. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. A 86. Zsoltárunk 6. versét énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból, János első levele, 3. fejezetéből, annak is a 6. verséből. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Amen. Foglaljunk helyet. Az ókor nevezetes irodalmi alkotásai sokszor úgy épülnek fel, hogy már az első mondatban, mint csebben a tenger, minden megtalálható. Ha valaki elolvassa példának okáért Vergilius éneiszét, akkor az rögtön így kezdődik, hogy férfiúról szólj nékem múzsa, ki sokfele bolygott. Éneász, a trójai hős elindul, és hosszú-hosszú utat tesz meg, míg végül megtalálja az új hazát, és letelepszik ott a trójai menekültekkel. Hát ugyanígy a Biblia könyvei közül is egyik-másik követi ezt a rendet. János első levele pont ilyen, hogyha elolvassuk az első néhány verset, abban mindent megtalálunk. Abban benne szerepel, hogy mi ennek a levélnek a célja, és mi az, amit később a szerző szeretne kibontani. Így lehetne összefoglalni a levél célját, az Istenben való öröm előmozdítása. Fel is olvasom azt a néhány verset, ami az első fejezet elején áll. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ha valaki elolvassa ezeket a verseket, akkor látja, hogy János apostol szinte extatikus állapotban van. Kifejezi az örömét, nem tudja visszatartani. És ennek az örömnek a lényege az, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia eljött közénk. Mi ott voltunk, láttuk, hallottuk, tapintottuk. És ezáltal a Jézus Krisztus által még az atyával is kapcsolatba kerültünk. Gondoljunk a megdicsőülés hegyére, ahova Jézus elvitte 3 tanítványát, többek között Jánost is. És nem csak Jézussal voltak ott együtt, hanem az atya is megszólalt. Hallható hangon, ez az én szeretett fiam. Őt kövessétek, ráhallgassatok. Jézus Krisztus láttuk, hallottuk, tapintottuk, általa még az atyával is kapcsolatunk van. János ebben az örömben él. És ezek után azt mondja, hogy azért írja meg a levelét, hogy az Istenben való öröm, amiben ő él, az másokhoz is eljusson. Ez a hozzáállás egyébként minden keresztény ember hozzáállásának a mintája. És éppen ezért hadd kérdezzem meg már most 2 dolgot is. Az egyik, hogy mi ebben az Istenben való örömben élünk-e? Lehet, hogy nem olyan módon, mint János, mert azért mi tényleg nem láttuk, de azért ez az öröm jelen van-e az életünkben, az Istennel való kapcsolat okán. A másik pedig, hogy ezt az örömöt szeretnénk-e megosztani másokkal is. Ez a keresztény ember hozzáállásának a mintája. És azért mondtam el most ezeket a bevezető sorokat, mert a felolvasott szakaszunk értelmezése során is nagyon fontos, hogy lássuk a levélnek ezt a fő célját, az Istenben való öröm előmozdítását. Hogyan kerül a csizma az asztalra? Van egy angol szász mondás, amit mi magyarok is átvettünk, és annyira magunkévá tettük, hogy már nem is tudjuk, hogy külföldről származik. Akkor használjuk ezt a mondást, amikor valami nagyon nem odaillő dologgal találkozunk. Hát ez a mondás jutott eszembe, amikor pár nappal ezelőtt elolvastam ezt a szakaszt. Miért? Azért, mert ezekben a versekben szerepel néhány kijelentés, ami nagyon meghökkentő. Hármat szeretnék idézni. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. A második, aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt. És a harmadik, nem vétkezhet, mert az Istentől született. Mind a három ugyanazt mondja. Miért meghökkentőek ezek a kijelentések? Hát egyrészt azért, mert úgy írják le az újjászületett, megtért, hívő embert, mintha egy földre szállt angyal lenne. Hát hadd kérdezzem meg, ismerünk-e ilyen hívő embert? Aki soha nem vétkezik, aki tökéletes, mint egy földre szállt angyal. Hát be kell valljam, én nem ismerek egyetlen ilyen embert sem. És ezért nagyon meghökkentőek János szavai, mert azt sugallják, hogy Jánosnak a tapasztalata, meg a mi tapasztalatunk ennyire távol áll egymástól. Másrészt azért is meghökkentőek ezek a szavak, mert ha helytálló a kijelentés, miszerint a hívő ember nem vétkezik, akkor nincs közöttünk egyetlen egy hívő sem. Akkor egy pogány ember áll a szószéken, és pogányok ülnek a padokban is. Ez egy rettenetes, ijesztő gondolat. És hogyan szolgálná egy ilyen gondolat az Istenben való örömnek az előmozdítását? Hogyan kerül a csizma az asztalra? Hát ezek után hadd mondjam el, hogy két jó hírem is van. Az első jó hír, hogy János határozottan elutasította a perfekcionizmus evangéliumát. Nézzük meg, hogy mit jelent a perfekcionizmus. A perfekcionista ember mindenben a tökéletességre törekszik, és ha úgy érzi, hogy nem sikerül elérnie, akkor összeomlik. Vajon hány összeomlása van egy perfekcionista embernek egy hét alatt? Egy? Kettő? Három? Köszönöm, Neti, valóban, még annál is több, sok. Olyan ez, mint amikor egy boxolót újra és újra padlóra küldenek, ő pedig újra és újra feláll, de egyre fáradtabb, egyre jobban fáj, és egyre kevesebbet lát. A perfekcionizmus a boldogtalanságnak az egyik garanciája. Mi a perfekcionizmus evangéliuma? Az a meggyőződés, hogy Jézus Krisztus által a hívő ember azonnal tökéletessé válik, vagy ha nem is azonnal, de még a földi élete során elérheti a tökéletességet. Hát a felolvasott igék alapján úgy tűnik, hogy János a perfekcionizmus evangéliumát hirdette. És ha belegondolunk egy pillanatra, akkor ez egy nagyon inspiráló üzenet. Hát mi lehetne ennél inspirálóbb, hogy megtérek, és onnantól kezdve tökéletessé válik az életem. De hadd tegyem rögtön hozzá, hogy János határozottan elutasította a perfekcionizmus evangéliumát, és ezzel kapcsolatban vizsgáljuk meg a korábbi megszólalásait. Itt is három idézetet szeretnék felolvasni, kettőt az első fejezetből, egyet a második fejezetből. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Kicsit később, ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. És megint kicsit később, ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál. Ezek a szavak nagyon egyértelműek. Ha hitben járunk, ha küzdünk a bűn ellen, még ha sikereket is könyvelhetünk el a bűn elleni harcban, a bűn akkor is ott van az életünkben. Tehát János ugyanennek a levelének a megelőző szakaszaiban expressis verbis elutasította a perfekcionizmus evangéliumát. De nézzük meg akkor azokat a kijelentéseit, amire azt mondtam, hogy látszólag mégis ebbe az irányba mutatnak, mintha támogatnák ezt a hamis evangéliumot. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt. Nem vétkezhet, mert az Istentől született. Mit kezdjünk akkor ezekkel a kifejezésekkel? Van, aki úgy próbálja helyre tenni ezt a kérdést, hogy egy mérleg elvet próbál alkalmazni, az egyik serpenyőbe beleteszi az egyik irányba mutató kifejezéseket, a másikba a másik irányba mutató kifejezéseket, és ahova több igét tud gyűjteni, na az győzött. De ez nem jó hozzáállás. A Bibliában ugyanis nincsenek ellentmondások. Minden ugyanabba az irányba kell mutasson. És hogyha János korábban már kifejezte nagyon egyértelműen, hogy a perfekcionizmus evangéliuma az helytelen, akkor ebből fakadóan tudhatjuk, hogy az itt olvasható szavak sem támogatják a perfekcionizmus evangéliumát. Hogyan lehet feloldani akkor a feszültséget? Itt a nyelvtan jön segítségünkre. Sok nyelv különbséget tesz a pillanatnyi és a folyamatos cselekvés között. Az angol nyelvben például, hogyha azt mondom, I am cooking, akkor az azt jelenti, hogy én itt és most főzök. De ha azt mondom, hogy I cook, az azt jelenti, hogy én mindig főzök. Ez a munkám. Én egy szakács vagyok. A magyar nyelvben nincs ilyen megkülönböztetés. Ha azt mondom például, hogy iszom, az jelentheti azt, hogy itt és most iszom egy pohár valamit. De jelentheti azt is, hogy iszom. Ez az életformám. Magyarul alkoholista vagyok. Jelenthet pillanatnyi, meg folyamatos cselekvést is. Az új szövetség nyelve, a koiné görög, ebből a szempontból az angolhoz áll közelebb. János nem azt akarta mondani, hogy a hívő ember soha nem vétkezik, egyetlen egyszer sem, tehát hogy nincsenek ilyen pillanatok az életében, hanem azt akarta kifejezni, hogy a hívő ember életvitelszerűen nem vétkezik. Magyarul számára a bűnben való élet az olyan idegen. Ő ez ellen küzd. Tehát János egyértelműen elutasította a perfekcionizmus evangéliumát, ezt kifejezte szavakkal is, és a nyelvtan is megerősíti, hogy ami félreérthető, az valójában nem félreérthető, mert János nem azt akarta mondani, hogy soha egyetlen egyszer sem vétkezünk. És ez egy nagyon jó hír. Mert ha valaki most kétségbe esett az ige felolvasása során, hogy akkor mi nem is vagyunk hívők, hiszen már vétkeztünk, akkor most egy nagy kő eshet le a szívünkről, hogy ez egyáltalán nem ezt jelenti. Ne aggódjunk, ha jelen van a bűn az életünkben, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy mi nem vagyunk az Isten gyermekei. Ugyanakkor van egy másik jó hír is, ami elhangzik ebben az igében, ugyanaz, ami a levél legelején is megfogalmazódik. Magyarul János igent mond az Istenhez tartozás örömére, és ebben akar bennünket is megerősíteni. Itt is három kifejezést hadd olvassak fel. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Ez egy csodálatos kifejezés. Távol áll a perfekcionizmustól, nem arról szól, hogyha én tökéletes vagyok, akkor majd esetleg az Isten gyermeke leszek, meg kiérdemlek valamit, stb. Nem. Ez egy megállapítás, az Isten gyermekei vagyunk. Hadd mondjam el, hogy ez a kifejezés, ez nem valamiféle túlzó udvariasság. Tehát nem arról van szó, hogy Isten most mond nekünk valami szépet, hogy az ő gyermekei vagyunk. Ő ezt egészen komolyan gondolja. Jézus Krisztus áldozata nyomán, a Jézusba vetett hit által Isten örökbe fogadott bennünket. Úgymond nem természetes gyermekei vagyunk, de örökbe fogadott bennünket, és most már úgymond egy sorban lát bennünket Jézus Krisztussal. Ahogy Jézus az ő gyermeke, úgy minket is annak tekint. Ez egy csodálatos bátorítás. Egyszer az egyik ifisünk mesélte el, hogy hogyan találkozott a legjobb barátnőjével. Úgy találkozott vele, hogy az egyetemen meglátott egy idegen lányt egy különös pólóban, és erre a pólóra az volt írva, én egy hercegnő vagyok, mert az édesapám a világ királya. És ebből látható volt, hogy ő egy hívő ember, ő most hitvallást tett. Mert a világ királya, az Isten teremtette a földet, azért ő a világ királya. És ő hitáltal ennek a királynak a gyermeke. Tehát egy hercegnő vagyok. Csodálatos dolog, amikor valaki így bele tud kapaszkodni az evangéliumba, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Hát én most nem vettem fel egy hasonló pólót, hogy én egy herceg vagyok, mert az édesapám a világ királya, de ugyanezzel a hitvallással teljesen azonosulni tudok. A második kifejezés, amit János mond, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ez a kifejezés, hogy nem lett nyilvánvalóvá, mivé leszünk, ez nem azt jelenti, hogy majd később a mennyben megszűnünk Isten gyermekeinek lenni. Mert ha most azok vagyunk, akkor mindörökké azok is maradunk. Ugyanakkor a Jézussal való kapcsolatunk teljessé válik, ezzel kapcsolatban olvastunk ilyen kifejezéseket, hogy olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Tehát nem csak hitbeli kapcsolatunk lesz vele, hanem ott a mennyben színről színre látjuk. Mi is majd halljuk, tapintjuk őt, annyira közvetlen lesz a kapcsolatunk, hogy ebben a viszonyban egy mérhetetlen változáson megyünk majd keresztül. Sokkal jobban fogunk rá hasonlítani, mint jelenleg. Szentségben, szeretetben ez egy minőségi ugrás lesz. És ezért mondja János, hogy nem lett még nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, mert ennél, amilyenek most vagyunk, sokkal-sokkal tökéletesebbek leszünk majd. Ezzel kapcsolatban Pál apostol is egy megerősítő igét írt, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a menny, csak sejtéseink vannak, de az biztos, hogy sokkal több, mint amit el tudunk képzelni. És a harmadik idézet, gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Az igazságot cselekszi kifejezés itt sem pillanatnyi, hanem folyamatos értelemben értendő. Tehát nem olyan emberről szól, aki néha-néha csinál valami jót, hanem aki életvitelszerűen az Isten akaratához szabja az életét. Aki az Isten akaratáról elismeri, hogy ez a legfőbb akarat, és tényleg igyekszik ennek az akaratnak alávetni a saját életét, az biztos lehet benne, hogy az Isten igaznak tartja őt, a saját gyermekének nyilvánítja. És ezzel kapcsolatban nagyon fontos, amit János mondta, hogy senki meg ne tévesszen titeket, nehogy elbizonytalanodjatok. Ha már elkezdtetek az Istennek tetsző módon élni, akkor ti az Isten gyermekei vagytok. Megint hadd idézzem Pál apostolt, ki vádolná az Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Az igaz cselekedetek a megigazításnak a következményei. Ha már megigazítattunk, akkor az Isten gyermekei vagyunk. Tehát itt áll előttünk egy levél. Én nagyon remélem, hogy mindenki a Bibliaolvasó kalauznak megfelelően olvassa az igét, János első levelét is, ami tényleg az örömről szól, az Istennel való kapcsolatnak az öröméről. Ezt akarja János a szívünkre helyezni, és ha vannak is benne nehezen érthető részek, mint ez a mai is, ami első ránézésre meghökkenti és elbizonytalanítja az embert, Valójában pont az ellenkezője az igaz, János nagyon távol állt a perfekcionizmustól, és ezzel ellentétben pont azt hirdette, hogy hitáltal az Isten gyermekei vagyunk, ne bizonytalanodjunk el ebben. Ha azt látjuk magunkban, hogy az Isten akarata szerint igyekszünk élni, ha kerüljük a bűnt, akkor ezek mind annak a jelei, hogy Istenhez tartozunk, és akkor okunk van az örömre. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 797. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, Te éppen azért jöttél el, mert az ember nem tökéletes. És ha megfeszíti az akaratát, ha minden jó indulatát beleadja, ha még a környezete segíti, akkor sem képes bűntelen, tökéletes életet élni. Urunk, Te ezzel tökéletesen tisztában voltál, és szánalomra indultál irántunk, ezért jöttél el erre a földre, hogy helyettünk tökéletes életet élj, és ezzel kiérdemelt számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Köszönjük, Urunk, hogy Te tökéletes vagy, és köszönjük, hogy Te helyettünk voltál tökéletes. Nagyon szeretnénk, Urunk, nem takargatni előtted a vétkeinket, hanem megvallani azokat töredelemmel, tudva, hogy Te így is nagyon szeretsz bennünket, és mivel szeretsz, meg akarsz minket előbb-utóbb szabadítani a bűntől. Köszönjük, hogy hitáltal már most érezhetjük a bűn erejének csökkenését, már most élhetünk részlegesen a Te tetszésedre, de köszönjük azt az evangéliumot, hogyha bűnt követünk el, akkor újra és újra készen áll a bocsánat, illetve hogy egyszer odafenn a mennyben veled már valóban tökéletesek lehetünk, minden bűntől mentesek. Köszönjük, hogy a Te megváltásod mindezt elérte számunkra, köszönjük, hogy ezzel az evangéliummal bátorítod a mi lelkünket. Kérünk Istenünk, segíts ellenállni a hamis evangéliumoknak, a perfekcionizmus evangéliumának is. Olyan sokszor megkísért bennünket az ördög, és azt mondja, hogy ha nem vagyunk tökéletesek, akkor nem is mehetünk hozzád, nincs jogunk hozzá, ne is imádkozzunk, ne is olvassuk a Te igédet, ne is szolgáljunk, ne is menjünk a testvérek közé, és mi olyan sokszor elhisszük ezt a hamis evangéliumot. Kérünk, Urunk, bocsáss meg, amikor a saját erőnkből próbálunk tökéletesek lenni, és nem hitáltal, a benned való bizalom által. Kérünk, Urunk, hogy tisztogasd a mi életünket, bátoríts, hogy mi mindenkor mehetünk hozzád, ahogyan a tékozló fiú is minden mocskával odament eléd, és a Te szereteted készen várt rá. Köszönjük, hogy velünk is így vagy ott. Nagyon kérünk, hogy bátoríts és vezess minket a Te utadon. Urunk, eléd hozzuk a mi gyülekezetünket, annak minden tagját. Kérünk, hogy áld meg az életünket a Te jelenléteddel, a Te vezetéseddel, az evangélium örömével, hogy formáljon át bennünket, és tegyen alkalmassá mindannyiunkat külön-külön a Te igéd hirdetésére. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Amen.